Sziasztok, kedves hallgatók! Örülök, hogy ma is velem tartotok. A műsorban egy izgalmas szigetországba utazunk az Atlanti-óceán északi részére, Grönland és Skócia közé, a Feröer-szigetektől északnyugatra, Izlandra. Bajomi Lázár Dávid helyi idegenvezető kalauzol bennünket, akivel felelevenítjük az ország történelmét, megnézzük a turisztikai látnivalóit, belekóstolunk az izlandi ételek ízeibe, és legfőképp megismerhetjük a helyiek élethez való attitűdjét is. Dáviddal online készül a beszélgetésünk, hiszen Izlandon tartózkodik, ott is él, és először is arról kérdezem, hogy miért is választotta lakhelyéül ezt az országot.
Én először pont 20 évvel ezelőtt voltam Izlandon, és 9 évvel ezelőtt költöztem ki, 34-szer voltam Izlandon, mielőtt kiköltöztem volna. Idegenvezetőként jártam Izlandra évi többször, és ugye elég megalapozott volt a döntésem, tehát elég jól ismertem az országot, amikor kiköltöztem.
Mi az, ami megragadott az országban?
Egyrészt ez a világ legszebb országa, én voltam 125 országban, és ez a legszebb a világon az összesből. Másrészt az a fajta társadalmi berendezkedés, amit Izlandon van, ez áll a legközelebb az én értékrendemhez. Én a világon mindenhol jól érzem magam, nekem van franciás kötődésem a családom miatt, de nagyon szeretek lenni sok más országban is. De az összes országból Izland az, amelyik a társadalma, a politikája, a természete, a gazdasága, oktatás, egészségügy, életminőség, biztonság, közlekedésbiztonság, és még felsorolhatnék 12 más szempontot, hogy ezekből mind a legjobb sok országon a világon, de Izland mindegyiknél egy kicsivel valamivel jobb.
Akkor majd ebben a beszélgetésben biztos sok minden kiderül, hogy mik ezek a részletek, amik téged oda vonzottak, de akkor talán menjünk egy kicsit vissza, hogy vajon a vikingeket mi vonzotta erre a vidékre, és nézzük meg, hogy hogyan alakult ki ez a sziget, ez a szigetország.
A kialakulás a geológiáról annyit kell tudni, sokkal fiatalabb, mint a világ többi része. Európa nagy része 600-700 millió éves, Grönland 200 millió éves, Izland nagy része 3-10 millió éves, de van olyan része Izlandnak, ami csak 1963-ban alakult ki, sőt olyan is, ami a múlt héten. Tehát ez geológiailag egy nagyon friss dolog. Sokáig egy lakatlan sziget volt, találtak itt római pénzeket, meg az ókori görögök is beszéltek egy nagy északi szigetről, de biztosra vehető, hogy Izlandnak nem volt őslakossága. 850 körül már jöttek Izlandra vadászni nyáron, de csak idéglenesen laktak itt. Az izlandi honfoglalás 871-ben kezdődött. Az izlandiak ősei alapvetően norvégiai viking férfiak és mai ír és skót területekről származó kelta asszonyok. Mérhettek a vikingek Norvégiát, ennek több oka volt. Egyrészt a vikingek szemben a közhiedelemmel alapvetően nem hajósok és nem harcosok voltak, hanem farmerek. A viking szó a vík öböl szóból jön, tehát azt jelenti eredetileg, hogy öböl lakó. És a vikingeknél az volt a szokás, hogy a farmot mindig csak az első szülött fiú örökölte, és a második, harmadszülött fiúknak kellett költözni. És a 870-es évekre a norvég vidék, fjordvidéken elfogyott a szabad földterület, ahova költözhettek. Ez az egyik. Másik az, hogy ugyebben az időben egy szép hajú Harald nevű férfi Norvégiában egy polgárháború árán egyesítette az uralma alatt a norvég fjordvidék jelentős részét, és nagyon sok viking elmenekült. Először elmentek az általuk már ismert skót és ír területekre, és onnan tovább jöttek Izlandra. Izlandról a vikingek az ír szerzetesekről hallhattak. 850 körül néhány tucatnyi ír szerzetes már volt Izlandon, de ők kevesen voltak. 871 és 930 között körülbelül 30 ezer viking férfi, illetve kelta asszony költözött Izlandra, törőjék egy kis hajókon, nem tudjuk, hogy mennyien vesztek oda az úton.
Dávid, azt mondtad, hogy farmerként érkeztek a vikingek, tehát növénytermesztésre, állattenyésztésre kiválóan alkalmas lehetett a sziget.
A sziget az most is alkalmas földművelést, meg akkor is, nyilván a mezőgazdasági fejlettség ez nem volt olyan szintű, mint manapság. Állattartásra abszolút alkalmas a sziget jelentős része. A vikingek hoztak magukkal birkákat, lovakat, háziállatokat, és akkor ezeket tartották, és nyilván alkalmazottak a körülményekhez. Nagyon-nagyon jelentős eltérés az izlandi mezőgazdasági körülmények és a norvégok között nincsen. A nyarak hűvösebbek, de viszonylag hasonló módon tudtak mezőgazdasággal foglalkozni, mint a korábbi lakóhelyükön.
Jelenleg hányan élnek Izlandon?
Izland lakossága közel 400 ezer fő. Ez az 1960-as évek óta megduplázódott, 90-es évek óta 50%-kal nőtt, tehát Izland lakossága a leggyorsabban növekvő Európában.
Igen, meg is lepett, én is néztem az adatokat, hogy az utóbbi években is folyamatos emelkedést látok, mondjuk szemben a többi európai országgal.
Igen, ennek két oka van, egyrészt itt a gazdaság nagyon gyorsan nő, és Izlandon folyamatosan munkaerőhiány van, tehát egyrészt nagyon sok a külföldi munkavállaló, lakosság jelenleg kb. 18% a külföldi, 40%-uk lengyel, a második és harmadik legnagyobb csoport a litván és a lett, de nagyon sok a cseh, szlovák, magyar, román, görög, olasz, francia, spanyol, portugál, meg a világszinte összes más országában.
Magyarok körülbelül mennyien élhetnek?
Magyarok körülbelül 500-an vannak Izlandon. 56 őszén Izland elfogadott 50 magyar menekültet, amíg hát szinte az első külföldiek voltak Izlandon, a dánokat meg néhány németet leszámítva, és ez az 50-es szám, ez megmaradt a 2000-es évek elejéig. 2004 és 12 között van 50-ről 150-re emelkedett, majd 12 és 19 között a Covidig 150-ről 500-ra. Az idei statisztikák még nincsenek meg, majd pár hét vagy pár hónap múlva lehet tudni, hogy idén évelején mennyi magyar él Izlandon. Itt nem az állampolgárságot tartják számon, hanem a születési országot.
Van egyébként kapcsolat köztetek? Tartjátok a kapcsolatot?
Hát ugye manapság a kapcsolat az alapvetően Facebookot jelent, Facebook csoportokat. Egyrészt a magyarok földrajzilag eléggé szétszórva élnek Izlandon, tehát nagyon sokan dolgoznak vidéken. Másrészt az, hogy általában a magyarok, meg általában mindenki más, itt nagyon sokat dolgozik. Az itt élő magyarok ugyanúgy, mint az itt élő közép- és dél-európaiak, két csoportra oszthatóak. Az egyikben azok vannak, akik ideiglenesen vannak Izlandon, fél évig, egy évig, két évig. Jellemzően vidéken dolgoznak, mert ott a munkaadótól kapnak szállást és ellátást. Jellemzően turizmus vendéglátásban dolgoznak, és jellemzően az a céljuk, hogy kevés idő alatt nagyon sok munkával, nagyon sok pénzt spóroljanak meg. A másik kategóriában pedig azok tartoznak, akik nem vidéglenesen vannak Izlandon, hanem állandóan, inkább Reykjavik maradnak és nem vidéken. Nem a munkaadó által biztosított szállásoknak meg a kollégákkal, hanem saját vagy bérelt lakásukon a családjukkal. Nem csak turizmusban dolgoznak, hanem a gazdaság minden részében, és nem az a céljuk, hogy kevés idő alatt sok munkával sok pénzt spóroljanak meg, hanem az, hogy normál munkamennyiséggel normál pénzt keresenek.
Említetted, hogy nagyon dinamikusan fejlődik, nő a gazdaság. Legnagyobb szerepet a GDP-ből melyik szegmens harapja ki?
Most már egyértelműen a turizmus. Izlandon a kb. 400 ezer lakosra mostában kb. Évig 2,4 millió turista jött. Amikor én először voltam Izlandon 2004-ben, 20 évvel ezelőtt, akkor egy évben 350 ezer turista volt. Nagyon gyors a növekedés, és a turizmus növekedése az térben és időben is kitoródott, tehát már nem csak nyáron jönnek turisták, hanem egész évben, és nem csak Reykjavikban, hanem az egész országban. Úgyhogy nagyon-nagyon kevés helyet és időpontot leszámítva, így sincsen tömeg.
2,5 millió ember érkezik a szigetre, tehát ez 6-szorosa az ott lakóknak.
Igen.
Hogyan tudott erre felkészülni az ország? Milyen változások történtek az utóbbi időben, amik elősegítették ezt a dinamikus fejlődését a turizmusnak is?
Több összetevője van, egyrészt az országnak nagyon pozitív az ország imázsa, jó az ország marketingje. Az emberek a természetet keresik. Izlandon a népsűrűség a legalacsonyabb Európában. A legtöbb európai országban egy négyzetkilométeren átlagosan 100 ember lakik. Izlandon 4. Tehát ez egy nagyon alacsony népsűrűség, az egész világon az egyik legalacsonyabb. Tehát a természet az bárhol, bármikor, pár perc alatt könnyen elérhető. A másik az, hogy az infrastruktúrát azt alakítják a turizmushoz. Tehát például a Covid alatt, amíg egy darabig nem voltak turisták, nem sajnálkoztak az emberek, hanem hogy a kormányzat, hanem bővítették a parkolókat, a turista információkat, az infrastruktúrát, bíztak abban, hogy helyesen, hogy vissza fognak jönni a turisták. Tehát az infrastruktúra, meg az összes hasonló kapcsolódó szolgáltatás folyamatosan alkalmazkodik ehhez. Ami nehezen tart lépést a nagy turista számmal, az a szállodák és szálláshelyek száma. Izlandon a szállodák jellemzően kicsik, drágák, és majd mindig tele vannak. Ezért Izlandra nem túlzás indulás előtt 8-10 hónappal előre foglalni, az emberek legyen szobája.
Az igen. Arról ugye beszéltünk, hogy mit tett az ország azért, hogy több turista jöjjön. Hogyan fogadják a helyiek egyébként? Ugye mindenhol halljuk, hogy az overturizm, a tömegturizmus nagy problémát okoz az országokban, vagy egyes városokban. Hogyan igen. élik meg az ott lakók maguk?
Az izlandiak hozzáállás a turizmushoz kifejezetten nagyon pozitív, 80-90% körül a turisták jelenlétének. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy Izland az egy elég elszigetelt ország volt évszázadokon át, még örülnek, hogyha jön haza jó bárki, akár élni, akár turistaként. A másik az, hogy Izlandon az éttermi választék nagyon mérsékelt volt, mondjuk a 80-as években, akkor volt 12 étterem Reykjavikban, most van 100, és az ember perui, vagy etióp, vagy japán, vagy bármilyen ételt akar enni, akkor nagyon jó minőségben talál, és az izlandi gasztronómia is egy elég egyszerű, nem túl kreatív konyhaművészetből olyan színvonalúval fejlődött, hogy ez az izlandi ételek most már az izlandi utazás egyik csúcsát jelentik. Tehát nagyon pozitív az izlandi hozzáállás. A másik az, hogy a gazdaságban betöltött szerep a turizmusnak egyértelmű. A turizmus az exportnak számít, az export 40%-át a turizmus adja. Tehát az izlandok pontosan látják azt, hogy ez mennyire sok bevételt hoz az országnak, és hát szemmel látható az ország fejlődése folyamatosan.
Előbb említetted a gasztronómiát, és ne szaladjunk el ilyen gyorsan mellette. Azt is említetted, hogy viszonylag szűk repertoárral bír ugye az izlandi gasztronómia. A tengerközelség az egyértelműen a tenger gyümölcseit kínálja fel. Mi az, ami még ételként mondjuk a mindennapokban és az ünnepnapokon asztalra kerülhet?
Úgy fogalmaznék, hogy az izlandi gasztronómia elég szűk választékú volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt, és most arra kifejezetten kreatív és nagy választékú lett. A két legfőbb alapanyag Izlandon a hal és a bárány. Ugye a hal az nyilván adja magát a tengerből, a legyekorébb hal a tőkehal, de egy nagyon jó minőség a lazac is, illetve van egy izlandi halfajta, ami izlandiul blekja, angol ártikcsár, magyarul szejbling. Ez egy pisztránkhoz hasonló tavi hal, ami nagyon finom. Tehát ezek nagyon jók. A bárányról pedig, ugye a bárányhús valószínűleg az egész világon az egyik legjobb minőségű, semmilyen olyan fagyús íze nincsen, amit az emberek más országokban szoktak tartani, és ezek tényleg nagyon, nagyon jó alapanyagok. A harmadik fajta étel, ami nagyon jó minőség, az a marha. Az izlandi marha hús antibiotikum tartalma 100-szor alacsonyabb, mint az európai átlag. A marha húst alapvetően hamburger formájában fogyasztják, és itt nem McDonald's-ra kell gondolni, hanem igazi, nagyon jó minőségű, friss, egészséges marhahúsból készült hamburgerekkel gondolni.
Tudsz esetleg mondani olyan kulináris különlegességet, ami, hogy is mondjam, kikerekíti mondjuk egy magyar turistának a szemét, amikor odaérkezik?
Igen, hát sok olyan étel van, amelyikről így szeretnek a különböző műsorok beszélni, mint izlandi specialitások, de azért tudni kell, hogy ezeket nagyon ritkán eszik. Az egyik ilyen, ami a középkorban egyébként általános étel volt, manapság már inkább csak turisták eszik, ez a szárított tőkehal. Tehát a halat kirakják egy hónapra szárítani a levegőre, és kb. Egy évig fogyasztható marad. Ez egy igen erős szagú szárított hal, amit chipsként vajjal lehet fogyasztani. A másik olyan étel, ami elég különleges, de szintén izlandiak nem eszik, csak nagyon-nagyon kivételesen, ez a rothasztott szápa.
Igen, erről hallottam.
Ami egyébként nem mondám, hogy rossz, talán kicsit a szalonnára emlékeztet az íze, de hát ezt is inkább a turisták fogyasztják, és nem az izlandiak.
Mi a helyzet az alkohollal, az alkoholfogyasztással?
Szemben az északi országok reputációjával Izlandon az alkoholfogyasztás elég alacsony. Mindössze a lakosság 0,5%-a fogyaszt naponta alkoholt, ez Törökország után a legalacsonyabb Európában. Alkoholt elvitelre a szupermarketekben nem árulnak, csak az állami alkoholmonopólium boltjában. Az éttermekben meg bárhol természetesen lehet kapni, hát elég magas áron. A legjobb izlandi alkohol valószínűleg a sör, hiszen a jó minőségű sörhöz jó víz kell, és a víz itt nagyon jó. Hát bor az innen a szomszédból, Chiléből és Új-Zélandról jön importbor. A tömények közül van egy brandy vin nevű ital, nagyon rossz, nagyon borosztó, szólnak húztok meg.
Rendben, köszönöm a jó tanácsod. Meséltél már az izlandiak vendégszeretetéről, hadd osszak meg én is egy-két élményemet az ottani emberekről. Nagyon kedvesek, figyelmesek voltak végig az utunk során, és a kommunikációban jellemzően nem a tiltás szerepet, hanem annak valami nagyon finom körülírása. Mondok egy példát, mert így jobban érthető lesz. Egy múzeumban, például a terem közepén valaki ott hagyott egy létrát, gondolom, hogy egyéb ügyeit ment intézni a gazdája, és addig is egy papírlapra kitett rá egy üzenetet, ami így szólt, don't even think about it. Vagyis meg se forduljon a fejedbe, hogy fölmászol arra a létrára. És ami érdekes volt, hogy nem azt írta ki, hogy tilos, vagy nem engedélyezett, vagy veszélyes, mégis mindenki megértette, hogy miről van szó, és egy jót mosolyogtunk rajta. És ez a finom, nagyon kedves stílusú hang jellemző volt végig az utunk során. Például egy skanzenbe is betévettünk, ahol nem volt kerítés, tehát bárhonnan be lehetett menni a skanzen házaiba, és egy kis tábla jelezte, hogy ha jegy nélkül vagy kedves vendég, akkor erre is erre találod a pénztárat. Szóval jó volt látni, hogy így is lehet kommunikálni.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés felvetés. És egyébként Izlandon nincs olyan szakma, hogy ő múzeumi jegyszedő, tehát csak a pénztáros van, már hol van. Van egy érdekes dolog, hogy itt az emberek abból indulnak ki, hogy a szabályokat az emberek betartják akkor is, hogyha nem nincsen szankciónak a veszélye. Nagyon sok esetben azt gondolják, hogy az embereket figyelmeztetik arra, hogy mondjuk nem menjenek a szakadék szélére, akkor nem fognak menni, nem kell kerítést kitenni, nem kell táblákat kitenni, nem kell büntetést kilátásba helyezni, hiszen az emberek nem mennek. Ami kevés konfliktus van az izlandiak és a turisták között, az az, hogy a turistáknak egy pici része, kevesebb mint 1%-a, nem tartja be a szabályokat, és mindenképpen a vízesésnél a szakadék peremére
a legveszélyesebb.
Szelfit csinálni. Uh-huh. Van egy tengerpart, ami nagyon veszélyes, ki van téve 8 nyelven távol, hogy ne menjünk közel a vízhez, mert veszélyes, de persze az emberek mégis közel mennek. És az izlandok nem értik azt, hogy valaki miért nem tartja be a szabályokat. Előfordul, hogy egy út télen le van zárva, mert járhatatlan a hó miatt, mégis van, aki rámegy. Ezek azok a helyzetek, amelyek mondjuk érdekesek. Az izlandiak az információt elégségesnek gondolják azt, hogy az emberek biztonságban maradjanak.
Nem és működik?
Hát általában.
Minek köszönhető az, hogy egy társadalom úgy tud berendezkedni? Mi minden lehet ennek a hátterében? Te hogy éled meg?
Az izlandi társadalmi berendezkedés hátterének a egyik fontos oka az alacsony népsűrűség. A másik a történelem. A középkor izlandi társadalomban nem volt feudalizmus, nem volt nagyon sokáig király, nem volt kormányzat sem, nem volt hadsereg, nem volt háború külső ellenséggel szemben. Illetve a középkor Izlandon, bár egy olyan társadalom volt, ahol a lakosság 100%-a tanyán lakott, egészen a 18. század végéig, egyrészt sokkal többen tudtak írni, olvasni, mint bárhol máshoz akkor Európában, másrészt sokkal részletesebb törvénykönyvek voltak. Tehát már a kora középkorban egyrészt volt egy jogtudatuk az embereknek, ismerték a törvényeket, másrészt volt egy olyan fajta jogbiztonság, ami az akkori Európában máshol fel sem merült. És az emberek egyenlőek voltak. A középkori társadalom két osztályra vagy csoportra bomlott, voltak a földre rendelkező farmerek, vagy a föld nélküli mezőgazdasági munkások, de szó sem volt olyan hierarchiáról vagy feudalizmusról, ami más európai országokban. És ez a jogi egyenlőség, ez átöröklődött a 19. és a 20. századra, illetve a napjainkra is.
Ha már itt a társadalmi berendezkedésnél tartunk, Izland híres arról, hogy az esélyegyenlőség az ászlójukra tűzött cél. Ezt hogyan éled meg, hogyan látod ott Izlandon?
Izlandon egyértelműen a legegyenlőbb a nők helyzet a világ összes országából. Itt volt először demokratikusan megválasztott női államfő, jelenleg is női miniszterelnök van, a parlamentben a képviselők jelentős része nő, és a férfiak...
Ez mit jelent? Körülbelül hány százalék?
Amikor utoljára néztem, akkor 41% volt. És a férfiak és a nők fizetése közötti különbség itt a legalacsonyabb a világon. De ez abban is megjelenik, hogy mondjuk itt egy macsó viselkedés az nem jellemző, vagy nem értelmezhető, itt senkinek nem jut eszébe szőkenős vicceket mesélni. Illetve elmondható az is, hogy az összes európai ország közül Izland a legbefogadóbb, Izlandon a legkisebb a rasszizmus, és mondjuk egy rasszista megjegyzés vagy vicc is alapvetően elfogadhatatlan, nyilván itt is sokfajta ember van, de nincsen mondjuk szélső jobboldali vagy rasszista politikai erő, és általában az ilyen jellegű viselkedés az emberek nagy része számára elfogadhatatlan.
Innen folytatjuk majd a beszélgetésünket Bajomi Lázár Dáviddal az izlandi emberekről és az országukról, rövid szünet után.